Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
A gyűjtő mai adásában Kardos Istvánnal fogok beszélgetni, aki a Kilim nevezetű üzletnek a tulajdonosa, létrehozója, és üdvözlöm a kedves hallgatókat itt karácsony környékén. Azt hiszem, hogy ez egy igazán jó kis aktuális téma, a szőnyegek, varázsszőnyegek. Kicsit elvarázsoljuk magunkat ebből a borzalmas koronavírusos bezártságból valami szebb vidékre. A lényeg, hogy István nem csupán ennek az üzletnek a tulajdonosa, hanem szenvedélye, szerelmese a kilimeknek, azaz a kézzel szőtt szőnyegeknek, a török, illetve egyéb különböző keleti vidékekről, ahonnan ezek a gyönyörű darabok származnak. István, mikor kezdett el ezzel az egésszel foglalkozni? Hogy jött ez az egész szőnyeg szerelem?
Ez egy utazásnál indult el a dolog. Törökországot jártunk, berángattak minket egy ilyen szőnyegboltba, hogy a szokásos, nem akartunk bemenni, gyerekekkel voltunk, kislányom pedig elkezdett nyafogni, hogy ő azt olvasta a repülőn valami útikönyvbe, hogy almateát adnak, és milyen az az almatea. Jó, akkor bemegyünk, és megiszunk egy almateát, miközben nézzük a szőnyegét. Tehát ez egy egészen drámai almateával sikerült, mert ez 25 éve meghatározza az életünket. 25 évvel ezelőtt ezzel az almatával elkezdődött egy olyan mesebeli utazás, egy olyan életforma, amire egyszerűen nem is gondoltunk volna soha. Közalkalmazottak volt, a feleségem közalkalmazott volt, én egy tanácsadó cégnél dolgoztam, világéletünkben alkalmazottként, és kinyílt előttünk a világ, kinyílt előttünk valami, ami most már 22. éve egy üzletben valósult meg, ahol olyan életet élünk, amikor a saját szórakozásunk, a saját élvezetünk, a saját esztétikai igényeink kielégülnek, amikor egy csodálatos otthonunkban, ami tele van kilimmel, beülünk egy üzletbe, ami tele van kilimmel, találkozunk emberekkel, akik szeretik a kilimet, találkozunk emberekkel, akik még nem szeretik a kilimet, de mi megszeretetjük velük a kilimet. Ez egy fantasztikus dolog.
Ez egy nagyon ideális életforma lehet, és gondolom azért egy elég bátor döntés eredménye lehetett ez annak idején, hiszen egy üzleti vállalkozásba belevágni, úgyhogy az ember ahhoz van szokva, hogy havonta jön a fix kereset. Ez egy teljesen más fajta életforma, ha jól gondolom.
Ez a bizonyos ló esete, tehát, hogy nem vakasz, csak bátor. Nem volt ebben semmi bátorság. Egész egyszerűen fogalmunk nem volt, hogy mi bekezdünk bele. Azt hittük, hogy illetőleg védőhálóval intéztük. A feleségem az állami népegészség és tisztőrvosi szolgálatnál dolgozott, nem érezte már ott jól magát. Ez az üzlet gyakorlatilag az ő igényeire lett kialakítva. Nagyon picibe kezdtük, nagyon kevés szőnyeggel, egy nagyon kis helyen. Én továbbra is végeztem a tanácsadói munkámat, ahol nagyon jól kerestem, gyerekeim már viszonylag nagyok voltak érettségi után, felszabadulva egy kicsit a nyomás alól, felszabadulva a létfenntartás napi problémáira, egy viszonylag kockázatmentes döntés volt. Hát az, hogy utána évtizedekig ebből az üzletből pénzt kivenni nem lehetett, csak nyerte, az egy másik kérdés, de ezt akkor még ott nem tudtuk. Ez a nyerte a pénz, ez pedig egyszerűen a gyűjtő szenvedély, a mindent birtokolni vágyás volt. Annak idején elkezdtük egy használt autó árányi készlettel, és utána nem bírtuk megállni, és mindig vásárolni. Az az érzés, amikor ebbe az üzletből kifordul egy vevő, és azt mondja, hogy nem találta meg a neki való holmit, tehát ez egy lélekfájdalom, akkor az ember rájön, hogy akkor még vásárolni kell.
Inkább fordítva nem lehet, hogy túl nagy a választék, és azért sokszor olyankor az emberek nem tudnak választani, hogyha túl sok minden van. Mert pedig ez az üzlet tényleg olyan, mint az Alibaba barlangja gyakorlatilag, szó szerint, mert van egy írtó jópofa pincehelység is, zegzugos, és már tényleg csak így a különböző ilyen eldugott arany darabokat, ékszereket várjuk lelógni a különböző szőnyegek között a képzeletünkbe, persze csak szőnyegek vannak, de mondom, teljesen egy ilyen Alibaba barlangja az egész, jó értelembe véve, ugye?
Hát, igen.
A mesére gondolunk, igen. Hogy ő hogy szerezte a dolgokat. Igen.
Hát ez is egy érdekes dolgot, mert az üzlethez tartozott egy kicsi pincehelység, és ahogy vásároltuk a szőnyegeket, és ahogy bővült a gyűjtemény, úgy a társaságtól, ahol az üzletünk van, vásároltuk meg az egyes pincerekeseket. Először a egyik pincerekes, aztán a másik pincerekes, aztán a harmadik pincerekes, és már gyakorlatilag négy ilyen pincerekes nyitottunk. Valaki azt mondta, hogy előbb-utóbb az egész belváros alatti pincerendszer az a szőnyeg volt, és a különböző szőnyegekkel lesz tele. Hát arra még egy kicsit gyűjteni.
Nem.
Valósítani. De nagyon élvezünk, tényleg nagyon élvezünk, amikor bejön egy vevő, körülnéz fönn, nagyon szép, mondtam, jó, akkor menjünk le a pincébe. És akkor lemegyünk a pincébe, meglátta a központi helységet, akkor elkezd mozogni, de hát nem látom magamat ott. Nem, hogy? Hát az nem egy tükör? Mondom, nem, az egy még egy helység, ahol be lehet menni. Mindenki tükörnek nézi a belső helységet. Szeretjük, amikor bejönnek, szeretjük, amikor kinyithatjuk a szőnyegeinket. Fantasztikus élmény nekünk. Sokan mondják azt, hogy ne fáradjunk, ne nyissunk ki szőnyeget, majd ők megnézik a gerincét, de hát ez nekünk is egy élvezet. Élvezet kinyaktogatni őket, élvezet újra és újra megnézni. Élvezett találkozni azzal az élmény, hogy úristen, milyen gyönyörű szőnyegeink vannak. És ez ugye, amikor össze van hajtva belül, nem lehet. Én nagyon-nagyon szeretek szőnyeget kivinni lakásra, nagyon szeretek tanácsot adni, hogy nagyon sok vevő megkérdezi, hogy jöjjön már fel hozzánk, nézze meg ide, milyen szőnyeget javasol, hogyan tenni, én tennék ide a falra maga, mit gondol. Nagyon szeretek kivinni szőnyeget, és nagyon szeretem megnézni ott, mert a itt az összes többi szőnyeg valahogy egy kicsit elszívja az erőt, elszívja a színeket, elszívja a formákat, tehát nem hagyja kibontakozni. Amikor kiviszem egy lakásba és leterítjük, vagy oda próbáljuk egy falhoz, akkor én nekem egy fantasztikus élmény, hogy kinyílik a szőnyeg, új levegőt kap, erő sugárzik belőle, meggörbíti maga körül a teret, hozzárendelődik az egész tér, és egy ilyen központi vezérlő, tehát összerántja a lakást, és egységbe foglalja. Nagyon-nagyon-nagyon jó szórakozás, és nagyon nagy élmény. Szőnyegek, az a elképesztő szín és forma gazdaság, amit a nomádok ebbe beletesznek.
Mennyire ismerték akkor itt Budapesten, Magyarországon az emberek a Kilimet, amikor elkezdték ezt az üzletet, vállalkozást, és mennyire ismerik most? Mennyire tudják, hogy mi az, hogy kilim, mi az, hogy csomózott szőnyeg?
Akkor, amikor mi ezt a dolgot kezdtük, akkor nagyon sokszor felidéződött az a vicc a köreinkben, amikor két magyar külkereskedő kimegy Afrikába cipőket eladni, és egyik hazadában táviratot azt mondja, hogy ugye itt az égvilágon semmilyen üzleti lehetőség nincs, itt mindenki mezit lát. Másik hazatávirat, ez egy fantasztikus üzleti lehetőséget látok, itt mindenki bevitlában. Nem volt ismert Magyarországon a kilim, egy-egy előfordult itt-ott, nem nagyon tudtak akkor se, hogy mi ez, hogy honnan van, és ez egy érdekes, egy kicsi félelemmel töltött el minket, ugyanakkor a kihívás motivált minket. És amikor a barátainknak mondtuk, a barátaink egymás között megbeszéltük, hogy hát jó lenne őket lebeszélni, mégsem ugraljanak bele egy ilyen teljes ismeretlen dolgok, mert ők lettek az első vevőink, amikor meglátták, hogy miket hoztunk haza, és miket lehet itt vásárolni. Gyakorlatilag az elmúlt 22 év abban telt, hogy megpróbáltuk, mint ahogy Odysseus az evezőt a vállán hordva megismertetni a görögöket a vízzel, megpróbáltuk megismertetni ezt a fajta műfajt, ezt a laposan főtt keleti nomád kincset a magyar közönséget. Nagyon-nagyon-nagyon jó fogadtatásot talált. Én a mai napig csodálkozom, illetve abból nem csodálkozom, hogyha engemet így el tudott varázsolni, akkor nyilván másokat is el tud varázsolni. Én egy műszaki ember vagyok, mérnök, teljesen idegen volt tőlem az, hogy a szépség, a formák, a színek ilyen hatással tudnak lenni az emberre. Én ezt itt tapasztaltam meg.
Hogyan lehetne a különbséget a kilim és a csomózott szőnyek között megfogalmazni most az egyértelmű technikai különbségen kívül? Mi az egyik helye, és mi a másik helye a keleti enteriőrökben?
Egyetlen mondatot még azért a technikai különbségről elmondanék, hát ha valaki még nem ismeri, hát ugye a kilim olyan két vagy három szállal szőtt szőnyeg, ahol a szövés mindig a felvető szál síkjában van. Ezzel szemben van a csomózott szőnyeg, amikor a felvető szálakra a felvető merőlegesen rácsomóznak egy csomót, és ezt levágják, és ilyen kis sörtéje van. Kettő között az abszolút különbség az, hogy a csomózott szőnyegek gyakorlatilag a 14.-15. században bekerültek az európai kereskedelembe, az utazók hazahozták, és a kereskedők elkezdték árulni. Attól, hogy valami kereskedelmi áruvá válik, attól leírhatónak kell lenni. Tehát a kereskedő nem biztos, hogy kimegy, főleg egy ilyen veszélyes útra, hogy szőnyegeket hozzon keletről, hanem elmondja a utazónak, hogy milyen szőnyegre van szüksége. Tehát leírhatónak kell lenni, tehát egy formavilágának kell lenni, a színének, a méretének kommercializálódott, kereskedelmi áruvá vált. Ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon szabályos minták, nagyon definiált méretek születnek meg. Ezen kívül keleten is más, elkezdett más funkció lenni, luxus termékké vált. Tehát attól, hogy rengeteg munka van benne, rettentően sok manualitás, most a csomózott szőnyegről beszélek, a gazdaságnak egy szimbóluma vált, és a gazdagság pedig a tervezőket vonzotta, a tervezők elkezdtek tervezni, királyi, császári manufaktúrák alakultak, tehát gyakorlatilag tervezés, gyártás, kereskedelem. A kilimek, tehát ezek a laposan szőtt szőnyegek, ugyanabból a háttérből, ugyanazokból a sátrakból, ugyanazok az emberek, ugyanazokon a területeken használtak szőtt és csomozott, tehát laposan szőtt és csomozott szőnyegeket is, de ezek a laposan szőtt szőnyegek, ezek megmaradtak a nomád kultúrában. Valamikor az 1960-as, 70-es években fedezte föl gyakorlatilag a nyugat, előtte voltak, és akkor vált kereskedelem, és pont addigra vált, került be az európai köztudatba ez a műfaj, amikor abban maradt a szövés. A keleti országok elkezdték a nomád pásztornépeket letelepíteni, hogy központi hatalom, az oktatás, az egészség, vívmányaiból részesíthetsék ezeket az embereket, és abban maradtak a szövések. Tehát gyakorlatilag a 70-es évekig egy gyönyörű, élő, nomád művészet volt. Akkor alakult ki az európai emberekbe ez a természetesség utáni vágy. Uh-huh. Tehát most már nem a gazdagság, tehát nem az, hogy hány csomó van egy négyzetcentiméteren, nem az, hogy mekkora kincset tettem be a lakásomban a régi polgári interjúrök, hanem az a természet erő, a hatalom, az a fantasztikus életérzés, amit ezek a nomád asszonyok ezekbe a szőnyegekbe, ezekbe a környezetekbe beletettek, ez a szabadság iránti vágy, a színek és a formáknak a szabad felhasználása, ez vált értékké az európai kultúrában.
És hatalmas szimbólum virággal rendelkeznek ezek a szőnyegek, tehát egész világokat szőnek bele, egész kultúrákat, hit világokat szőnek bele ezekbe a szőnyegekbe, és ez talán kevésbé jut el hozzánk, amikor vásárolunk, de mégis azért úgy lehet érezni, hogy ez nem pusztán itt csíkok, meg formák összessége, hanem ezeknek jelentése van ezeknek a szőnyegeknek.
Addig, ameddig a csomózott szőnyegek, ahogy előbb említettem, tervezői asztalokon születnek, és utána manufaktúrákban gyártják le őket, a nomád szőnyegek, a kilimek mintavilága az a neolitikumban, az űzőkorszakból született meg. Ugye akkor kezdték el ezeket a szövéseket csinálni, ezeket a nomád asszonyok. Akkor alakult ki az a mintavilág, amelyik ezen a 10-12-14 ezer éven az elmúlt időszakban végighúzódott. A mintavilágnak nagyon jól látszik egyébként a fejlődése. Először csak csupán és kizárólag a termékenység. Ugye a nomád neolitikumbeli törzsnek az erejét, nem a stratégiája, nem a fegyvereiknek a minősége, nem a csodálatos harci felkészültségük adta, hanem a lélekszám. Attól, hogy hány fő volt a törzsbe. Ha a törzs szapora volt, ha a törzs tudott fejlődni, akkor előbb-utóbb az adott területet el tudta foglalni, meg tudta magát védeni. Tehát a szaporodás az egy, és a termékenység egy központi eleme volt ezeknek a törzseknek, és ugye amikor a kislány megtanult szőni, elkezdett szülni, akkor mind gondolkodott? Hát az végig azért, ő is majd egyszerű megbecsült tagja lesz ennek a törzsnek, őnek is majd nagy tisztelete. Miért? Mert sok életet, sok embert ad a törzsnek. És teleszőtte ezeket a szőnyegeket termékenységmotívumokkal. A termékenységmotívum ugye a legfelismerhetőbb a rombusz, amelyik az élet kapuja, az élet eredetét próbálja meg reprezentálni. A férfi termékenység az is megjelenik, de érdekes módon ott a férfi állatok, a hím állatoknak a attribútumával, az agancsa vagy a szarva általában korszar jelképezi. És utána ezeknek elkezdődik egyfajta változósága, hogy hogy helyezi el a rombuszt, hogy helyezi el azok között a korszarvat, illetőleg a rombusz közepét, az élet forrását, hogyan védi meg a gonosztól, az ártó szellemtől. Általában keresztel. Tehát egy keresztet, amelyik a térnek a megosztását, a gonosz hatalmának a megtörését, részekre osztását jelenti, és utána már részek ellen már fel tudok lépni, általában ezért meg. És utána, hogy szépen lassan kezdődnek el fejlődni ezek a motivumok, előbb-utóbb, amikor megjelenik a magántulajdon, akkor a tulajdonvédelmi motivumok, a nyájvédelme a farkasoktól, a rontó tulajdonság, megjelennek a gazdagság jelképek, megjelennek az élet egyéb jelképei, az óvás, a védelem, a féltő kéznek a jelképe, megjelennek a férfi-női, mondjuk ez még az elején már megjelent, a férfi-női yin-yang jellegű, tehát egymással szemben álló, egymást kiegészítő motivumok, ezek az egymással szembefordult háromszög, amikor egymással szembefordítva még messze vannak, utána egybe csúsznak, és így tovább.
És gondolom a színek is ugyanígy jelentenek dolgokat, és feltételezem, hogy a különböző törzsek, illetve hát mivel én is elég nagy szerelmese vagyok ennek a témának, ezért már korábban egy picit beleástam magam, nagyon nagy különbségek vannak motivumokban, meg színvilágban a különböző törzsek szövései között is. Igaz, István?
A motivumok talán annyira nem változnak. Nagyon érdekes, mert 4-6 ezer kilométeres távolságban is ugyanazok a motivum jellegek jelennek, meg másképpen ábrázolja őket. Tehát egy Atlasz hegységbeli berber azokat a termékenység motivumokat, ugyanazokat a termékenység motivumokat használja, mint a Tien Shan hegység lábainál lévő nomád, tehát ugyanaz a rombusz jelenik meg, csak más kontextusban, más formában, mással együtt, de a színek azok nagyon jellemzőek. Uh-huh. És első, ugye ezek mind növényi festékek lettek befestve, és nagyon érdekes módon azok a növények, amik az adott helyen találhatók, azok voltak, amik alapszíneket megadják.
Értem. Hát egy nagy bajom van, hogy úgy elszállt az idő, mint hogyha repülőszőnyegre ültünk volna mi ketten Istvánnal. Úgyhogy sajnos most le kell zárnunk ezt a beszélgetést, de szívesen repülök ebbe a mesés világba máskor is, és gondolom, remélem a hallgatók is, úgyhogy köszönöm szépen Kardos Istvánnak, a Kilim Bolt tulajdonosának, alapítójának ezt a beszélgetést, és remélem, hogy hamarosan folytatjuk. Köszönöm szépen a beszélgetést, és a hallgatóknak köszönöm a figyelmet, és a műsort pedig vasárnap ugyanebben az időben ismételjük.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.